bár még bő két hét van hátra a Magyarország és egyben Európa a legnagyobb tókerülő versenyéig, az 55. kékszalagig már célegyenesben fordultak a versennyel kapcsolatos tennivalók, ezt mondta a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. A felkészülés fél évvel a rajt előtt megkezdődik már, a szervezők egészen június 5-éig várják a nevezéseket. A kékszalag Raiffeisen nagydíjat idén július 6-a és 8-a között rendezik, a versenyzőknek csak nem 30 hajóosztályban 48 órás időkeret áll rendelkezésükre, hogy célba érjenek. A rajtnak és a befutónak is a szokásoknak megfelelően Balatonfüred ad otthont. Az idei verseny legfontosabb tudnivalóiról és a kékszalag múltjáról Holzhauser András nyilatkozott a Trend FM Sportérték című műsorának, a riporter Imre Lőrinc.
Alig tudtunk időpontot egyeztetni egy 10 perces telefonos interjúra, tehát már rengeteg a munka most. Mi az, ami körül a legtöbb teendő összpontosul, csoportosul?
Igen, hát ilyenkor a versenyszervező csapat már gyakorlatilag teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy a verseny és a hozzá kapcsolódó programokat leszervezze, és azok olyan minőségben kerüljenek megrendezésre, amit mindenki szeretne itt Balatonfüreden. Ugye a verseny előkészítését általában egy jó fél évvel a verseny megelőzően megkezdjük már, és ilyenkor az utolsó 2-3 hét az tényleg nagyon sűrű.
Rekord részvevő létszámra számítanak idén?
Úgy érzem, hogy nem számítunk rekord részvételre, hogy az 50. kékszalagon 681 hajó indult el a kékszalagon. Én úgy gondolom, hogy egy átlagos létszám 550-600 közötti vitorlást várunk most erre az 55. kékszalagra, ezen nagy díjra. Összességében körülbelül 2500-2600 sportolót jelent a fedélzeten.
Hány hajóosztályban indulnak a versenyzők?
A versenykiírásunk szerint 28-29 hajóosztályt és különböző előnyszámos rendszerben versenyző hajókat várunk. Összesen közel 700 érmet és különböző díjakat adunk a győzteseknek, hiszen nem csak az abszolút győzteseket, hanem a hajóosztály győzteseket, illetve helyezetteket is díjazzuk a versenyt követő ünnepélyes díjkihozatalban, amely idén is a balatonfüredi gyógytéren lesz július 8-án 16 órától.
Ezt lehet-e tudni, vagy látni, vagy mi a tapasztalat, hogy a magyar vitorlázók és a külföldi sportemberek megoszlása hogyan alakulhat?
Igen, ez is évről évre változó, ez függ attól is, hogy milyen időjárás van a verseny előtt, illetve a versenyen. A tapasztalatunk az, hogy körülbelül 30-50 külföldi sportoló, mint egy 7-10 országból nevez a versenyre. Én tudni kell azt, hogy ezeket a hajókat szállítani kell, tehát általában ezek olyan 6 és 10 méter közötti kisebb hajók, amivel a sportársak érkeznek. Nagyon népszerű a verseny Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában, innen érkeznek a legtöbb külföldi versenyzők, sportársak, de a számokból is látszik az indulóknak a jelentős része magyar versenyző.
A versenyzők szempontjából egyébként mi mondható el? A visszatérő évek óta a kékszalagon versenyző nagy ágyúk szoktak leginkább labdába rúgni, hogy egy ilyen képzavarral éljek, vagy abszolút előfordul az is, hogy újonc versenyzők megnyerik a hajóosztályukat például?
Az azért nagyon ritkán fordul elő, hogy újoncok akár hajóosztályban nyerjenek, általában a mezőny oroszlán része visszatérő versenyző, aki minden évben megméretteti magát, illetve körbe vitorlázik a Balatonon, óriási élmény egyébként egy kisebb hajóval is ebben a mezőnyben biztosított körülmények között megtenni a távot. És mint ahogy a limit időből is látszik, ugye a kisebb vitorlásoknak erre hosszú időre van szüksége, a mezőny 95%-a mindenképpen az éjszakai órákban is hajózik, tehát éjszakai navigációval is találkoznak majd, úgyhogy ezért is nagyon izgalmas, és hát egy gyönyörű élmény körbevitorlázni a Balatont.
Mikor vált egyébként Európa legnagyobb tókerülő versenyévé a kékszalag, és ez mi múlt az elindulók, a részvevők számán?
Igen, ugye a kékszalagról azt kell tudni, hogy a leghosszabb távú légvonalban, a leghosszabb távú versenyről beszéltünk, 155 kilométer a légvonalban mért távolság, természetesen a szél irányoktól függően a sportások ennél lényegesen többet vitorláznak. A legrégebbi esemény is ezen a területen, hiszen 1934. júniusában rendezték az első kékszalagot 22 résztvevővel, és a részvételi számok a 2010-es év környékén érték el ezt az 500, illetve az 500 feletti létszámot, és ezt stabilan tartjuk is. Ugye a Genfi-tavi, a Bodeni-tavi, illetve a Garda-tavi tókerülő versenyek hasonlók még a kékszalaghoz. Most itt az elmúlt 10 évre visszatekintve a hazai versenyünk a kékszalag volt a legnépesebb verseny ezek közül.
Említette ön is, hogy a résztvevők számában egyfajta plafonig eljutott azért a verseny. Mi az, amin elsősorban lehet viszont fejleszteni magát a versenykörülményeket, szituációkat illetően?
Ugye a verseny kiírása, az első kiírás, az 1934-es kiírás meghatározza azt, hogy a pálya az gyakorlatilag állandó, tehát megvannak a bójáknak, most már a GPS pozíciói, koordinátái, ezek rögzítve vannak a verseny kiírásban. Ezeken nem változtatunk. Ezen kívül a verseny lebonyolítása körül a szabályokat, például tavalyi évben a rajt eljárást és a rajthoz kapcsolódó szabályzatokat módosítottuk egy kicsit, tehát a vízi esemény azt gondolom, hogy egy standard és már jól bejáratott módon zajlik. Itt próbálunk olyanokkal segíteni például az idei évben, hogy a befutóhajókat, amik között át kell futni a befutónál a versenyzőknek, ezeket kicseréljük, és lényegesen nagyobb, magasabb árboccal rendelkező hajókat helyezünk el annak érdekében, hogy már messziről lehessen látni, hogy hol van a kékszalag befutója, ezzel is segítve a navigációt, illetve a pályajeleken mindig elhelyezünk világító testeket, lámpákat is, hogy az éjszakai órákban is jól kivehetőek legyenek ezek a bólyák az idei évben is, ezt megtesszük, és mindig próbálunk olyan fényforrásokat beszerezni, illetve használni, amelyek messzebbről látszanak és jól megkülönböztethetők. Ezen kívül ugye, amin évek óta dolgozunk, az, hogy a vitorlázást, illetve a aktív szabadidő eltöltést promotáljuk, ezért különböző vitorlás eseményeket szervezünk még a kékszallag mellé, legyen ez a modellvitorlás verseny, a vitorlás suliknak a bemutatója, vagy éppen az Audi Speed Challenge, amely egy gyorsasági verseny egészen közel a Balatonfüredi mólóhoz, illetve tavalyi évben már a kék pántlika vitorlás versenyt, ami az ifjúsági hajóosztályoknak egy sportág népszerűsítő eseménye, egészen közel hoztuk a Balatonfüredi mólóhoz, tehát a partról ugyanúgy lehet szurkolni a gyerekeknek, mint például az Audi Speed Challenge-en a nagyoknak. Test közelből lehet átélni és látni a vitorlázás élményét.
Holzhauser Andrást hallották, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát. A szafarik hazájának tartott Kenyát nem csak a világjárvány, de az éghajlatváltozás is kedvezőtlenül érintette, ezzel együtt a hatalmas kiterjedésű nemzeti parkjai továbbra is népszerűek. A kelet-afrikai ország azzal tűnik ki a régióban, hogy itt a turisták egyszerre fedezhetik fel a vadvilágot és pihenhetnek a fehér homokos tengerparton. Jakubinyi Sándor idegenvezetővel, utazási szakértővel, Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a lap kiadó igazgatója beszélget. A délutáni utazási műsorunkból következik egy részlet.
Beszéljünk egy kicsit a kenyai utazásokról. Általában tényleg azt mondhatjuk, hogy Kenyába szafarizni megyünk?
Nem csak. Kenya annak idején nagyon menő volt gyakorlatilag a utazási desztinációk közül.
Hát nagyon az korai utazási cél.
Így van. Kenya. Gyakorlatilag én 96-98 2000-es években voltam, vagy jártam arra, és akkor már rengeteg honfitársat kalózoltunk ott Kenyába. Aztán valahogy letűnt a porondról, és sajnos most egyébként sem a Covid, sem utána egyrészt az esők, másrészt a szárazság sújtása nem tett neki valamiért jót. Tehát most nagyon úgy tűnik, hogy próbál visszajönni, de még mindig kicsit lemaradozik a térségben a többi konkurenstől. Emiatt az is köszönhető neki, hogy árfekvésben legyünk ki most sokkal kedvezőbb Kenya, mint mondjuk összehasonlítva a Zanzibárral. Viszont egy érdekes, hogy egy nagyon jó egyveleget ad, ugyanis ott nem kell túlságosan sokat áldozni azért, hogy az ember kombinálhassa a tengerparti hófehér homokos láblóbálós nyaranást, illetve a vadaknak, a állatoknak, a szafarizásnak az élményét. Míg szemben Tanzániával, ahol a kontinensen nem igazán vannak erre alkalmas infrastruktúrák, tehát nincsenek kiépített szállodák, viszont tudom, mindenki ugye Zanzibárra megy, Zanzibáron viszont ugye nincsenek állatok, tehát hogyha ő ott szafarizni szeretne, akkor bizony venni kell a fáradtságot, energiát és pénzt, hogy berepüljön a kontinensre, és ott szafari programon vegyen részt. Míg ezzel szemben ugye Kenyában ezt gyakorlatilag szárazföldön egy füst alatt el lehet intézni.
Milyen messze vannak az állatok, a nemzeti parkok, meg a tengerpart? Mennyit kell utazni?
Hát ugye ez azért nagy, tehát hogy Afrikában sosem beszélünk igazából kilométerről, hanem mindig csak időben, órában beszélünk róla. Tehát gyakorlatilag mondjuk Mombasa, ami ugye a tengerparti nyaralásnak úgymond a központja. Maga Mombasa, ez egy sziget, ott igazából erre alkalmas dolog nincsen, de Mombasától északra és délre egy Dianni, illetve Nyali nevű partszakaszon, viszont szállodák mindenféle kategóriában állnak az ember rendelkezésére. Azonban onnan az első értelmes nemzeti park, ahova neki el kell jutni, ez a Tsavo Nemzeti Park, ebből is van keleti, meg van nyugati, de ez gyakorlatilag egy 2-2,5 órát neki autóban kell eltöltenie, hogy oda fel tudjon menni.
Hát ez nem olyan vészes, tehát nem kell átrepülni. Az sokat számít.
Nem, átrepülni nem, viszont ugye a nemzeti parkok közül, hogyha a topot lehetne sorolni mondjuk Kenyába, akkor mindenképpen ugye a Maasai Mara az, ami az első helyen szokott állni. Ugye nem véletlenül, ez a Serengetivel határos nemzeti park, egy közös biológiai meg ökológiai egységet alkotva, egyetlen egy határfalúval, a Mara folyóval. Ugye ez a természetfilmeknek az ottani főszereplője, tehát amikor nagy nyári nagy vadvándorlás van, akkor gyakorlatilag ez annak a helyszíne. De hogyha nem is akkor megy az ember, hanem mondjuk a mi téli időszakunkban, akkor is bámulatos az egész. Noha maga a park egyébként területileg nem olyan óriási, 1500 négyzetkilométer körülbelül, de akkor is valami eszméletlen változatos teljességekkel rendelkezik, és iszonyat állat populációval. Tehát ugye az a legbiztosabb nemzeti park, hogyha oda megy, akkor biztos, hogy látja az ember a 5 nagy vadat, illetve az összes kis.
És ez milyen messze van mondjuk Mombasától?
Hát ugye kilométerben inkább nem mondom, ha órában kellene, akkor egy levegővel 12-13 óra az út.
Tehát reggeltől estig?
Ez levezethetetlen gyakorlatilag.
Akkor érdemes megállni közben.
Ezt egyszer meg kell törni. Vagy az van, hogy Nairobiban megtöri az ember, alszik egyet, vagy egy picit túltolja Nairobin, és akkor durván ilyen felezőnél, de egy 6-6 órát, vagy 7-7 órát biztos, hogy kell.
Igen, azért Afrikában 6 órát utazni jeep-e utakon, azt, aki még nem próbált, az nem tudja, tehát az nem. Gondolom éjszakait se lehet utazni, vagy az nem ajánlott?
Hát nem ajánlott. Nem is a biztonság, vannak nyilván olyan részek, amit kerülni kellene a biztonság okán, de inkább nincs a kivilágíthatlan autók, az állatok az úton, a vadak jöhetnek, mehetnek, a biciklisek, a fekvő rendőrök, minden, igen. Viszont ugye éppen ezért kínálják előszeretettel a repülőszafarikat, és akkor Mombasa közeli repülőtérről kis repülőgépekkel viszik oda az utasokat, tehát berepülnek a parkba, ott várja őket az ellátó személyzet, terepjárókkal, és akkor indulhat a vadles.
Illetve vannak szállások a parkok közelében, tehát erre egy egész iparág épült.
Így van, nem csak a közelében, hanem bent a parkokon belül. Ugye itt azt érdemes tudni, hogy annak idején, mikor ez a játék elindul, Kenya ugye elsőként lépett ennek a útjára, valamikor már a 70-es évek végén gyakorlatilag elindult ott a turizmus, és akkor gyönyörű parkok alakultak ki, ugye meghúzták ezeknek a nemzeti parkoknak a határát, ugye ezek is érdekesek, tehát nem beterelték őket egy helyre az állatokat, hanem egyszerűen megfigyelték, hogy melyek azok a területek, amiket az állatok kedvelnek. Nyilván az állandó vízforrással ellátottak ezek, hiszen ott lesznek a zöldelő legelők, jönnek a legelésző állatok, és aztán odavozzák a ragadozókat. Úgyhogy megfigyelték ezeket a területeket, és ennek kapcsán alakították ki a mind mai napig működő nemzeti parkokat, és egyszerűen onnan, hogyha nemzeti parkról beszélünk, akkor onnan ugye az összes emberi létesítményt, falvakat, vagy éppen pásztor népeket gyakorlatilag kizárták ebből. Tehát ott a háborítatlan afrikai vadon az, ami fellelhető. Rengeteg ilyen park van Kenyának, nyilván azok a populárisabbak, amik egyrészt vagy vadállományban bírják ezt, vagy pedig tudnak jót mutatni, vagy pedig egyszerűen elérhetőek akár Nairobiból, akár ugye a másik központból, Mombasából. Visszatérve a kérdésre, hogy gyönyörű szálláshelyek alakultak, viszont ezek ugye mindig a legjobb, amik benn vannak a park területén belül, ezek mindig tényleg a legjobb területeket kapták meg, hiszen elsőként rúgtak labdába ebbe a játékba. Manapság már nem adnak ki jogokat a szállás építésére parkon belül, tehát a parkok környékére szintén csak szálláshelyek települtek. Tehát ez ugye nyilvánvalóan az árban is az olcsóbb kategória. Ennek ellenére annyira nem veszít az ember a szafarizás élményéből, hogyha egy-egy ilyenben költi el az éjszakáját, mert ugyanúgy beszűrődnek az éjszakai hangok.
A délutáni Világjáró magazin műsorunkból hallottak egy részletet, további érdekességek Kenyáról és a szafarik világáról a 15 órai hírek után.